Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, tudjuk, hogy a békesség felé egyedül az visz, hogyha veled megyünk. És Urunk, kérünk azért, hogy egészen közösséget tudjunk vállalni életünk minden területén veled. Te látod, hogy mik azok a területek, amelyekből megpróbálunk téged kihagyni. Te látod, hogy mi az, amit megpróbálunk a saját hatáskörünkben tartani, és amikor majd vészhelyzet van, akkor tudjuk, hogy hova kell menni, kit kell megszólítani. Urunk, óvd meg ettől a lelkülettől bennünket, és add, hogy életünk minden területét oda tudjuk szentelni neked, szánni neked. És azért imádkozunk, hogy ebben formálj bennünket nap, mint nap. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, s amelyet megírva találunk a János evangéliumában, a 15. fejezetben, a 9. verstől a 14. versig a következőképpen. Jézus mondja, ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Amikor ma reggel készültem, és már kinyomtattam a prédikációmat, akkor Isten valamit nagyon-nagyon a szívemre helyezett, és ettől a gondolattól nem tudok szabadulni, és úgy voltam vele, hogy akkor ezt mindenféleképpen szeretném megosztani a testvérekkel. Amikor az ember lelkipásztorként gyülekezetet épít, akkor sokkal több van benne, mint hogy egy gyülekezetet építsen, vagy egy közösséget építsen. Hát a közösség építését ezt megcsinálják a világban is. Vannak politikai közösségek, amelyeket különböző célok tartanak össze. Vannak különböző szociális közösségek, amelyeket szintén akár célok, akár jövőkép, akár múltkép, sok minden összekötheti. Sok minden egyé kovácsolhatja őket. De egy közösségépítés és gyülekezetépítés az sokkal több kell, hogy legyen. A cél az sokkal több kell, hogy legyen, mint amit a világban közösségépítésként megcsinálnak, mert egy fantasztikus közösséget épített fel a Norbi Update. Nagyon sokan most sírnak, hogy lehúzza a rolót, és ennél nekünk sokkal több. Az üdvözülők seregét szeretnénk építeni. Az üdvözülők seregét. Mi sokkal többet szeretnénk annál, hogy jól érezzük magunkat. Mi sokkal többet szeretnénk annál, hogy kipipáljunk akár egy-egy alkalmat. Mi sokkal többet szeretnénk annál, ami összetartja a világot, a világi közösségeket, a cél, amikor közösséget és gyülekezetet építünk, az, hogy az üdvözülők seregét építsük, növeljük. Ahogy a Szentírásban is le van írva, hogy növelte az Úr az üdvözülők számát. És mi erre hivatatunk el, erre rendeltettünk el, nem csak lelki pásztorként, hanem gyülekezeti tagként is, hogy az üdvözültek seregét növeljük. Hogy minél többen azon a keskeny úton legyenek, ami ott az imádságban is elhangzott, hogy ezen a keskeny úton ott legyenek minél többen, hogy az üdvösség ajándékát minél többen elnyerjék. És ez a gyülekezeti építési mozgatórugónk. Ez. És hogyha bármi más, akkor a széltévesztés. Ha ez, akkor tulajdonképpen az lett a mi célunk, ami az Úrnak a célja. Hogy az üdvözültek serege növekedjen. Hogy azok az üdvözültek seregei legyenek többen, akik majd mennek és misszionálnak és hirdetik az Úr Jézusnak a nevét. A napokban olvastam egy igét, amely nagyon megérintett, nagyon megerősített, és reménységgel töltött el. Én hétről hétre itt állhatok előttetek, és hirdethetem az Isten igéjét. És tudjátok, ő felelősséggel ruházott fel engem, és érzem a súlyát minden készülés alkalmával, hogy talán ez az utolsó ige hirdetésem, talán te hallgatod utoljára, és a kérdés számomra az, hogy mit adok át, és mit hallasz, mit értesz meg egy-egy ilyen ige hirdetés alkalmával. És szeretném úgy hirdetni az Istennek az igéjét, hogy az kedves legyen ő előtte, és hogy belőle fakadjon, hogy ő gyönyörködhessen abban, ami elhangzik itt, hogy érthető legyen, hogy emészhető legyen, és életformáló erővel bírjon az Isten lelkének az lelke által. És azzal az igével bátorított az Úr, ami Józsué könyvében olvasható, az útmutatónkban csütörtökre jelölték ki. A 21. fejezetben azt olvassuk, egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr Izrael házának tett, mind beteljesedett. És tudjátok, ez olyan reménységgel töltött el, és töltött el ma hajnalban, amikor készültem, hogy nem engedi elveszni, nem engedi porba hullni azokat az igéket, amelyeket ő mond nekünk. Amelyek elhangzanak egy-egy alkalommal, és talán olykor úgy érzi az ember, és lehet, hogy te is így érzed, bevallom őszintén, én is sokszor így érzem, mint hogyha falra hányt borsó lenne. És ez bűn. Meglátni a magam életében is ezt a bűnt. Hogy az ember úgy érzi akár a szolgálatában, a bizonságtételében, amit a munkahelyén tesz, az iskolában tesz, vagy a szomszédjának tesz, mint hogyha falra hányt borsó lenne. De tudjátok, ott van nekünk az az ígéret, hogy Istennek fontos mindaz, ami elhangzik, és nem hull porba. Nem hull porba. Luthernek tulajdonítják ezt a mondatot, amikor ott állt a bíróságon, a meghallgatáson, akkor Luther azt mondta, hogy Uram, az ügy a te ügyed. Ez a te ügyed. És ha neked fontos ez az ügy, akkor nekem is fontos. És Istennek fontos mindaz, ami elhangzik. És ezért nem akarja, hogy porba hulljon. Aztán Isten eszembe jutatott egy másik igét Sámuel könyvéből, ott az első könyvének a 3. fejezetében olvashatunk egy ilyen mondatot, amely nagyon összecseng ezzel a józsuei mondattal, hogy semmit sem engedett földre hullani igéiből, és egy másik fordítás is olyan kifejező, igéiből semmit sem hagyott beteljesületlenül. Istennek fontos, hogy mi megváltozzunk. Istennek fontos, hogy mi megtérjünk. Istennek fontos, hogy új életet nyerjünk, hogy megújuljunk, hogy megismerjük őt. És neki fontos, hogy az életünket összekössük vele, és ezért ő mindent megtesz, ő minden követ megmozgat. Minden alkalommal, amikor róla hallunk, akkor az a célja, hogy egyetlen szó, egyetlen ígéret, egyetlen hirdetett ige ne hulljon a porba. És ezért imádkozunk, hogy ne porba, hanem a szívbe hújjon az ige. De a kérdés az, hogy mi meg tudjuk-e nyitni a szívünket. Isten nem akarja, hogy porba hújjon. De ha mi nem nyitjuk meg a szívünket, akkor mi eltaszítjuk magunktól az Isten szavát, üzenetét, igéjét, és porba vetjük. És rajtunk is múlik, hogy bezárjuk-e a szívünk ajtaját, hogy nem akarjuk meghalani az Úr szavát, hogy elfordítjuk a fejünket, hogy eltoljuk magunktól, és nem törődünk vele. A porba akarjuk taszítani a hintett, a hirdetett igét. És volt már ilyen a történelemben. Jeremiás próféta könyvében éppen a héten egy másik igét is olvashattunk, hogy hogyan taszította porba Isten népe az igét. Hadd idézzem, de nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém és nem arcukat. Attól fogva, hogy kijöttek őseitek Egyiptomból, állandóan küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat idejében küldtem, de nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsolták magukat, és gonoszabbak lettek, mint őseik. Amikor elmondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, és bár szólsz nekik, nem fognak válaszolni. Azért ezt mond nekik. Ez az a nép, amely nem hallgatott Istenének az Úrnak szavára, és nem fogadta el a figyelmeztetést. Oda van az igazság, kiveszett szájukból. Így lehet porba taszítani az Isten szavát, az Isten igéjét. Amikor nem hallgatunk rá, amikor elfordítjuk a fejünket, hátunkat fordítjuk az Úrnak. Így lehet porba taszítani az Isten igéjét. És így lehet nem megbecsülni, nem áron megvenni az alkalmakat. Isten tehát semmit sem enged porba hullani, de mi taszíthatjuk az Isten igét a porba, és ezért a mi felelősségünk is, hogy hogyan hallgatjuk az ő szavát. Hogy vajon vasárnap reggelenként, vagy egy-egy alkalom elején szoktunk-e azért imádkozni, hogy Uram, üresítsd meg az én szívemet és az én életemet, üresítsd meg! Annyi mindennel tele van a gondolatom, a fejem, a szívem, annyi mindennel tele van. De Uram, kérlek, hogy üresítsd meg. Cseri Kálmán bácsinál olvastam ezt a képet, és nekem azóta is olyan sokat jelentett ez, hogy az Úrhoz nem mehetünk ökölbe szorított kézzel, csak kinyújtott tenyérrel. Mert csak üres kézbe, tenyérbe tud helyezni bármit is. Csak megüresített szívbe tud belehullajtani magokat, az ige magvát. De ha mi görcsösen ragaszkodunk dolgokhoz, hogyha ökölbe feszítjük a kezeinket, és még olykor-olykor meg is rázzuk, oda nem tud Isten igét hullajtani. Csak kinyújtott üres tenyérbe, és megnyitott szívbe. Csak így. Tudunk-e könyörögni minden alkalom előtt, hogy Uram, üresítsd meg a szívemet, és hogy Te töltsd be azzal, amivel kívánod, hogy megtöltve legyen az én szívem. Mert ő azon fáradozik, hogy mindenkivel életközösséget alakíthasson ki. És ezért hangzik az ige, és ezért hangzik ma is az Isten igéje, ő nem akarja, hogy porba hújjon, hanem azt szeretné, hogy minél többen életközösségbe lépjenek vele, és ezért ő mindent megtesz, mindent. És ma én erről az életközösségről szeretnék nektek szólni. erről az életközösségről. Nem csupán egyszerűen az üdvözültek seregéről, ahogyan kezdtem, hanem arról, hogy hogyan lehet valaki az üdvözültek seregébe tartozó. Mi kell ahhoz? Életközösség. Ezt a címet is adtam az ige hirdetésemnek, a Jézussal való életközösségnek a gyümölcse. Ez lesz majd a második rész, amiről szeretnék szólni. De először is arról, hogy hogyan lehet vele életközösségem. Akinek nincsen, még nem alakult ki azokban, vágyat ébreszten az Úr. Akinek pedig meglazultanak, újra hevüljön fel a szíve Jézus iránt. És akinek már van, az pedig erősödjön. Erősödjön nagyon. A János evangéliumából felolvasott ige szakasz is erről szól. Erre mutat rá. A 15. fejezet első felében Jézus az igazi szöllőtő képét hozza elénk. Arról beszél, hogy én vagyok a szöllőtő, ti a szöllővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Amikor valaki Jézus Krisztussal életközösségbe kerül, akkor olyan kapcsolata lesz, mint a szöllőtőnek a szöllővesszővel. Ennek az életközösségnek lesz a gyümölcse maga a szöllőtermés. A szöllőtermésről, a gyümölcsről majd a második részben szeretnék, az elsőben, hogy milyen is ez a szöllőtő és a szöllővesző kapcsolata. Az első tehát, amit szeretnék a testvérek szívére helyezni, amiről röviden szeretnék szólni, a Jézussal való életközösség. És a másik pedig a Jézusban való életközösségnek a gyümölcseiről. Mit jelent életközösségben lenni Jézussal? Először érdemes megnézni, hogy mit is jelent pontosan az életközösség. Mikor imádkoztunk az istentisztelet előtt, akkor kicsit beszélgettünk, és újra és újra rádöbbenek, és újra-újra rá lehet döbbenni arra, hogy milyen gazdag a magyar nyelv. Milyen gazdag. Zsuzsával beszélgettünk, hogy és ez egy más nyelvben nehéz kifejezni, vagy nem is lehet kifejezni, vagy nincs is rá szó, de pont a héten Zsuzsáék szabadságon voltak, most bocsánat, hogy ezt nagyon kiemelek benneteket, de engem annyira megragadott tényleg ez a beszélgetés, hogy betakarítottak, mert kukoricát törtek a héten, és Zsuzsa pedig asszonyként kitakarított. Két teljesen különböző szó, és mégis csak az ige kötő változik. Betakarít és kitakarít. És ez az életközösség is nekem olyan sokat jelentett, amikor reggel próbáltam boncolgatni, vizsgálgatni, hogy mit jelent ez a szó, hogy életközösség. Olyan gyönyörű ez a magyar szavunk. Életközösség. Ha nagyon egyszerűen szeretném megmagyarázni, akkor számomra azt jelenti, hogy az életem közös valakivel. Hiszen a közösségben benne van a közös. Hogy az életem közös valakivel, hogy megosztom az életemet, életem minden pillanatát valakivel. Hogy közösségben vagyok a másikkal, hogy élet, vagyon, szeretet közösségben élem az életemet egy másik emberrel. Ez a házasság is egyébként. Egy életközösség. Közösségben azt jelenti, hogy közös mindenünk. Ma már tudom, hogy nagyon bonyolultan kötnek emberek házasságot. Az idősek azok még egyszerűbben, de mi is ezek közé tartozunk, amikor a feleségemmel összekötöttük az életünket, megházasodtunk, akkor semmink nem volt. És ott írnak házassági szerződést, ahol sok mindent belevisznek a házasságba. És akkor a szerződésbe belefoglalják, hogy ki mit vitt. És amikor válásra kerül a sor, akkor ki mit vesz ki belőle. Az életközösség az azt jelenti, hogy amikor házasságot kötök a feleségemmel, vagy a feleség a férjel, akkor az egy élet, egy vagyon, egy szeretett közösség. Hogy mindenünk közös lesz. Nincsen olyan, hogy enyém meg a tied. Hanem olyan van csak, és ezt esküvőkön el is szoktam mondani, hogy a házasság előtt az ember azt mondja, hogy ez az enyém, az a tied. De amikor házasságra lép, akkor azt mondja, hogy ez a miénk. És másképpen nem is lehet. Ha valaki másképpen lép be a házasságba, akkor az halálra van ítélve az a házasság. Az élet közösség azt jelenti, hogy mindenünk közös, hogy közösek az örömeink, közösek a nehézségeink, közösek a céljaink, hogy mindenben osztozunk, az életemet osztom meg a másikkal. A Jézussal való életközösségben éppen ez történik, hogy megosztom az életemet vele, ahogyan ő megosztja az életét velem. Én megosztom vele a bűneimet, ő megosztja velem a kegyelmét. Én odaadom neki, amin van, és ő odaadja nekem, amije van. Enyém lesz az övé, és övé lesz az enyém. Osztozik velem a kegyelmében, és azt adja, amit tud. Az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az ő békességét, az ő irgalmát, az ő bűnbocsánatát, az ő üdvösségét. Én pedig megosztom vele, amin van. Odaadom neki az én bűneimet, odaadom neki az esendőségeimet, a terheimet, odaadom neki a mulandóságaimat. És így válik életközösségi a Jézussal való kapcsolatom. Hogy osztozunk mindenben, és mindenki azt adja bele, amije van. Én odaadom neki a bűneimet és a mulandóságomat, azaz a halál, odaadom neki a halálomat, és ő odaadja a kegyelmét és az üdvösség ajándékát. Én nekem ez van, én nem tudok mást adni. Én csak a bűneimet tudom odaadni, és csak a mulandóságomat. Ezt tudom neki odaadni. De Jézus is azt adja, amilyen van neki. Odaadja a bűnbocsánatát, a kegyelmét, és odaadja az örök élet, az üdvösség ajándékát. Ebben a közösségben mindenünk közös. A Jézussal való életközösség ezt jelenti. És ő örömmel adja, én pedig örömmel fogadhatom el. Én örömmel adhatom, és ő örömmel fogadja el. Ez az életközösség. Jézus azt mondja, hogy ebben a kapcsolatban, életközösségben, amit élhetek vele, maradjak meg abban a szeretetben, és tartsam meg az ő parancsolatait. Ő ezt mondja. Tudnilik, az életközösségnek vannak feltételei is. Vannak feltételei. Ahogy egy házasságnak is vannak feltételei. Ahhoz, hogy jól működjön, feltételek vannak. Ahhoz, hogy a Jézussal való életközösségben meglegyek, megmaradjak, ahhoz feltételeket is kell támasztani. És Jézus azt mondja, hogy abban maradjak meg abban a szeretetben, és tartsa meg az ő parancsolatait, amit ő mond. Ezen a héten volt ige, az is a János evangéliumából, a 8. fejezetből, ha ti megtartjátok az én igéimet, valóban tanítványaim vagytok. Ha megtartjátok az én igéimet, valóban az én tanítványaim vagytok. És így lehetek az ő tanítványa. Csak így. Ha nem tartom meg, akkor nincsen közösségem vele. Ha nem vagyok életközösségben vele, és nem vagyok az élete része, és Jézus nem az életem része, akkor nem vagyok vele életközösségben. Ezt hangsúlyozni kell. Lehet, hogy ámítom magamat, de nem vagyok vele életközösségben. És ezt tudomásul kell venni. És ezzel érkezünk a második részhez. A második rész pedig az, hogy a Jézussal való életközösségnek milyen gyümölcsei vannak. Jézus ennek az életközösségnek a súlyát, a valóságát, a komolyságát abban mutatta meg, hogy valóban mindent beleadott ebbe az életközösségbe. Valóban mindent beleadott. Ahogy olvashatjuk, János 15-ben, itt a 13. versben, azt mondja, hogy senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Senkiben nincs. És ő valóban az életét adta ezért az életközösségért. Ő mindent odaadott, ahogy olvashatjuk a római levélben, ott a 8. fejezet 32. versében, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Mindent. Aki a tulajdon fiát nem kímélte. És ő ezért az életközösségért hatalmas áldozatot hozott. A kérdés, hogy én mit adhatok? Mit adhatok? Hogy milyen gyümölcsei lehetnek az életemben ennek az életközösségnek? A gyümölcsöket jó Pál apostol szavai által megfogalmazni, ahogy olvashatjuk a Szentírásban, hogy igét igével magyarázzunk, azt olvashatjuk a Galatákhoz írott levélben, ott az 5. fejezetben. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Ha ez nincs meg ott bennem, ha életem nem termi ezeket a gyümölcsöket, akkor nincsen kapcsolatom vele. Ha nem járja át az életemet az iránta és embertársaim iránt való szeretet, ha nincsen meg bennem az a tőle jövő öröm, ha nincs a szívem mélyén az az igazi békesség, ha a szívből jövő indulatomra nem a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség a jellemző, ha nincs bennem a szelídség gyümölcse, akkor ez az életközösség sérül. Vagy nincs meg? A szőlő vesző létformája, hogy a szőlőtőben van. Onnan nyeri a táplálékát. Onnan nyeri az erejét. Néhány héttel ezelőtt esperesi értekezleten voltam Kőszegem. Kőszeg egy gyönyörű szép borvidék. Somló szőlős, és az a tájékhoz van közel. Nagyon sok szőlőt termelnek, és kikapcsolódásként volt egy program, hogy megmásztunk egy hegyet ott, és körben néztünk, és mindenhol szőlőt láttunk. És én kevésbé vagyok boros, ha bort iszunk a feleségemmel, akkor mi édesszájúak vagyunk. Hát ott az pont nem volt. Nem volt ilyen kései szüretelésű, nem volt ilyen édes bor. És megkértem a borászt, hogy hagyj menjek már ott a szőlősorok között, és hagyj szedjek szőlőfürtöket, és én inkább olyan formában enném, vagy innám a bort. És aztán szépen vágdostam, kóstolgattam, ettem, és aztán visszamentem, elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy az elmúlt időszakban sok volt a gomba, sok problémájuk volt, és le kellett metszeni azokat a szőlőfürtöket, amelyek ott egymás mellett voltak, nehogy átterjedjen és megromoljon az egészséges szőlőfürt. És akkor ezen gondolkodtam ma reggel, hogy amit az ige mond, hogy ha haszna vehetetlen az a gyümölcs, akkor azt lemetszi a gazda, a szőlős gazda. Azt nem hagyja rajta, hanem lemetszi. Sőt, egy másik helyen azt olvassuk, hogy amelyik nem terem gyümölcsöt, azt a fát kivágják. Azt kivágják. Az Úr Jézus abban tud gyönyörködni, hogyha olyan gyümölcsöket terem az életem, amit föl van sorolva. És ha nem terem az életem ilyen gyümölcsöket, akkor nem tud bennem gyönyörködni. De az Úr Jézus szeretne benned meg bennem gyönyörködni. Szeretné látni az életemen azt, hogy én vele életközösségben vagyok, és ennek ilyen gyümölcsei vannak. De ha rossz gyümölcsöt terem, akkor azt lemetszi. Lehet, hogy az életemnek vannak olyan területei, amelyeket ki kell metszeni az életünkből. Lehet. Jézus azt mondja, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Keresztelő János is erről beszélt. És ha valami oknál ezek a gyümölcsök nem teremnek az életemben, akkor a Jézussal való életközösségem megsérült, vagy megszakadt. És nála nélkül nem tudunk semmit sem cselekedni, mondja az ige, ezért szüntelen rá kell hagyatkoznunk, ezt az életközösséget ápolnunk, gondoznunk kell, mert nagyon sebzékeny. Ha bennem maradok, és ő én bennem, akkor ez az életközösség rendben van, és gyümölcsöket, a lélek gyümölcseit fogja teremni. És ebben Jézus mintát, példát is adott. Amilyen neki az atyával való kapcsolata, olyan mély, bensőséges életközösségre törekedhetünk mi is vele. És ebben ő példát adott. Amilyen volt neki az atyával a kapcsolata, nekem lehet olyan mély, bensőséges a kapcsolatom Jézussal. Ha követői kapcsolatban maradnak Jézussal, sok gyümölcsöt teremnek. Nélküle viszont semmit sem cselekedhetnek. Ahhoz tehát, hogy megmaradjanak Krisztuson a szőlőtön, a hívőknek hűségesen és rendszeresen kell keresniük Istent. A rendszeres dicsőítés és szolgálat, a rendszeres imádkozás, a rendszeres Biblia tanulmányozás. Az ige olvasásra is hadd tanítsam a gyülekezetet. Az ige olvasás az nem az, hogy reggel gyorsan elolvasom, kipipáltam, becsukom, megyek. Az Isten népe Bibliát kell, hogy tanulmányozzon, igét kell, hogy tanulmányozzon. Én most az elmúlt időszakban nekem rá kellett jönnöm arra, hogy sokszor rosszul olvastam az igét. Igen. És most azt a módszert választottam, hogy amikor olvasok egy-egy ige szakaszt, elolvasom a kontextust, akkor gondolkodom azon, hogy mi milyen összefüggésben van. Vagy mi mivel van összefüggésben, és elkezdtem beleírni ceruzákkal igehelyeket, hogy ez az ige azzal van összefüggésben, vagy ez a történet ezzel. És szeretném úgy tanulmányozni az Isten igét, hogy jobban megértsem az igét, jobban. Szeretném kielemezni, kivesézni az Isten igéjét, és ehhez aztán nyilván nekem talán előnyöm, segítségemre van, hogy ha valahol elakadok, vagy nem értem, hogy miért úgy van, miért azt a szót használja, akkor talán abban a helyzeti előnyben vagyok, hogy megnézhetem az eredeti szöveget. És akkor ott még inkább megértem a mélységét, ahogy Jézus mondja a tanítványainak, hogy tanítványának, Péternek, hogy evezz a mélyre. Hogy az igét nem felszínesen, nem felületesen akarom olvasni, hanem szeretnék a mélyére evezni. Hogy Uram, miért van ez? Miért van így? Miért mondod ezt? És az ige tanulmányozásban egyszerűen föltárul Istennek a tárháza. És elkezdi az ember megérteni az összefüggéseket. És ezek nélkülözhetetlenek a dicsőítés és a szolgálat, az imádat, az Úrnak az imádata. Ezt tudom, hogy talán nekünk evangélikusoknak van furcsán hangzik a dicsőítés, az imádat. És azt gondoljuk, hogy ez valamilyen karizmatikus beütés. Nem, nem, nem. Ez ott kell lennie az evangélikus egyházban is, ott kell lennie az evangélikus testvéreink életében is, a dicsőítésnek, a szolgálatnak, az imádatnak. Mert az Isten igéje erről beszél, hogy lélekben és imádni az Urat. Igazságban és lélekben olvashatjuk János evangéliumában. A rendszeres dicsőítés és szolgálat, imádkozás és Biblia tanulmányozás elengedhetetlenül hozzá tartozik a hívő ember életéhez és az életközösség erősítéséhez. Lefordíthatom ezt egészen nagyon gyakorlatias hétköznapi példára is egy házasságban. Bevallom őszintén, nem vagyok ez a nagy virágvásáros, bár a héten vettem a feleségemnek virágot. De azt gondolom, hogy férként nekünk fontos ez. És nyilván mi nem imádjuk a feleségünket, vagy a férjünket. Ne is imádjuk, egyedül az Urat imádjuk. De a szeretetünknek, a szerelmünknek egy szép kifejező eszköze, hogy verbálisan, nonverbálisan kifejezzük. Szavakba öntjük, gesztusokba öntjük, virágba öntjük, és kifejezzük ezt. Vagy a közös imádság, amikor meg tudunk hajolni az Úr előtt, tudunk imádkozni, tudunk egymással beszélgetni, tudjuk együtt tanulmányozni a Bibliát, vagy azt mondani, meglátni azt, hogy mire van szüksége a feleségemnek, vagy egy férj meglátja, hogy a feleségének, vagy egy feleség meglátja, hogy a férjének mire van szüksége, hogy ezt tanulmányozzuk egy életen át. 23 éve ismerem a feleségemet, de azt kell, hogy mondjam, hogy újra és újra tanulmányoznom, most így mondom, hogy tanulmányoznom kell, mert szeretnék az ő kedvébe járni. Szeretném mihol szeretni. És amikor az Úrral való életközösségem van, akkor szeretném őt jól szeretni. Szeretném őt imádni, szolgálni, magasztalni, jobban megismerni. Mert szeretem őt. És az élet közösségnek ez része. Hogy szeretném az Urat jól szeretni, amiben ő gyönyörködik, amiben őt kedvét leli. És a kérdés az, és ezzel szeretném befejezni, hogy milyen közösségem van vele. Hogy hogyan élem meg ezt az életközösséget Jézussal. Hogy felszínes, vagy evezek-e a mélyre. Hogy szeretném őt jobban, mélyebben megismerni. És hogy milyen gyümölcsei vannak. És ezt is jól megvizsgálni, drága testvér, hogy milyen gyümölcsei vannak a Jézussal való életközösségemnek. Olyan, amit le kell, hogy metszen a szőlős gazda. Vagy olyan, amiben gyönyörködik, mert ott van a szelítség, a szeretet, az öröm, a békesség, a jóság, a türelem, a hűség, az önmegtartóztatás. Hogy tud-e ezekben a gyümölcsökben gyönyörködni az Úr a munkahelyeden, az iskolában, a rokonaid, a családod között, vagy a szomszédod előtt. Tud-e ebben gyönyörködni? Hogy ez az életközösség, ez megjelenik-e ott, ahol élsz? Vizsgáljuk meg az életünket, vizsgáljuk meg a kapcsolatunkat, hogy tartsunk önvizsgálatot, és vizsgáljuk meg, hogy milyen gyümölcsei vannak a Jézussal való életközösségemnek. Engedjük, hogy Isten figyelmeztető szava felrázzon bennünket, és imádkozzunk azért, hogy az Úr szava ne hulljon a porba, hanem a szívünkbe hullva gyümölcsöket teremthessen az életünkben, és a vele való életközösségünk egyre szorosabb lehessen, hogy oda át majd egészen kiteljesedhessen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy amiről fogunk is most mindjárt énekelni, hogy hűséged végtelen. Te annyira szeretsz, te ebbe az életközösségbe mindent belefektettél. És bocsáss meg, hogy sokszor lábbal tiporjuk ezt az életközösséget. Bocsáss meg, hogy engedjük porba hullani az igét, mert elfordítjuk arcunkat előled, mert nem engedelmeskedünk. Nem szeretjük az embertársainkat. Ahogy szembesítesz bennünkkel azzal, hogy hogyan akarod szeretni az Istent, akit nem látsz, hogyha nem szereted azt a testvéredeket, akit látsz. Uram, kérlek, hogy ezt az életközösséget, ezt formáld. Egyre jobban és jobban szerethesselek téged, szerethessünk téged, és hogy gyönyörködhess bennünk. Amen.